A telefonvonal túlsó végén pedig Bender Remszky Anton, az Ökonomikus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt!
Sziasztok,
mondtuk
jó reggelt.
A hírekben, hogy egy orosz drón csapódott be Romániában, mégpedig egy lakóházba, Galak városához közel egy 10 emeletes épületben. Evakuálták az ottaniakat, egy nőt és egy gyereket vittek kórházba, két másik embert a helyszínen láttak el. Hát ugye ez annyira egyrészt nem jó hír, semmiképpen, ugyanakkor meg utalhat arra, hogy nincs teljesen kontroll alatt az orosz hadsereg?
A nagy számok törvénye alapján eddig csoda volt, hogy hasonló eset nem történt meg, hiszen Oroszország, hát ha nem is minden nap, de minden, tehát néhány naponta 600-700 drónra járó támadásokat intéz Ukrajnával szemben, és ezek többször érintik a különböző más országokkal határos területeket.
Hát azért volt Lengyelország, volt Litvánia, tehát ugye azért elő-elő fordul, és hogyha egy picit többször fordul, bocsáss meg, akkor az nem szokott jót jelenteni.
Nem, hát ugye ezeket a drónokat próbálják, ugye egyrészt nagy távolságban mennek, tehát elveszhet a kapcsolat a kezelővel, a rendszer elromolhat, tehát most gondoljuk bele, hogy napi 6-700 drón, egy hónap alatt ez több ezer drónt jelent, hogyha csak néhányal történik valamilyen hiba, vagy akár elektronikus zavarás következtében, hogy elveszik a kontroll és drón céltéveszt, akkor, és főleg, hogyha határos területekre mennek, akkor csoda, hogy eddig nem történtek nagyobb esetek. Ugye egyszer volt, hogy Lengyelországban egy ember meghalt támadás következtében, de ugye utólag bebizonyosodott, hogy egy ukrán légvédelmi rakéta volt, tehát ők egy orosz rakétát semlegesítettek, és ennek a légvédelmi rakétának a maradványai estek egy ilyen mezőgazdasági épületre Lengyelországban. Illetve volt, most a fél éve, egy éve, amikor orosz drónok repültek be Lengyelország területére, illetve balti államok területére is volt már erre eset, de ugye ott szerencsére nem történt személyisérülés. Tehát most azért is rendhagyó az eset, mert berepült egy drón, eltalált egy lakóházat, és még személyisérülés is történt, és ugye ez egyértelműen orosz drón, tehát nem légvédelmi rakéta, nem valamilyen hiba, vagy nem tudom, ukrán eszköz, ez egyértelműen orosz drón, de nem szándékos, tehát nem azért lőttek egy lakóházat, mert tesztelték a NATO védelmét, ezért mondtam, amit mondtam az elején, hogy nagy számok törvénye alapján igazából időkérdése volt, amíg ehhez hasonló esetek történnek. 20 kilométerre van az ukrán határ egyébként ettől a településtől, és mintegy 70-80 kilométerre több mint 100 kilométerre vannak Ukrajna fekete-tengeri kikötői, tehát valószínűleg valamilyen ukrán célpont, vagy fekete-tengeri, vagy dunai célpont volt, hiszen a település a Duna mentén található. Tehát valószínűleg a nagy számok törvénye alapján történt egy ilyen.
Azt mi sem gondoltuk, mert nyilván szerintem azt senki nem gondolt, hogy direkt, mert az már tényleg egy kicsit erős lenne. Ahogy az a cikk is, amit először, mikor megláttam a neten, akkor el sem nagyon akartam először hinni, vagy azt hittem, hogy valami hoax, ami arról szól, hogy több brit lapban is lehetett arról olvasni, hogy Vlagyimir Putyin orosz vezető ellen készülődik valami országos felkelés. Bármi alapja lehet ennek?
Nem hiszem, hogy ennek van valós alapja. Amikor Prigozsin puccs történt 2023. júniusában, akkor előtte, hát visszanéztem annak idején az első bejegyzésemet a témában, 2023. januárjában írtam, hogy ebből lehet valami, és itt felláz. Hát hanem is fellázadnak, de valamilyen központi feszültség, eszkaláció, törés, a katonai vezetés és a parancsnokok, vagy ugye a zsoldos vezérek között lehet. Most ugye ennek semmilyen jelen nincs. Nincsenek a nyilvános térben, nincsenek Vlagyimir Putyinnal szembeni elégedetlen megszólalások. Egyszerűen azért egyébként, mert repressziók vannak, akik Putyintól balra voltak már 2022 folyamán, vagy azelőtt börtönbe kerültek, akik pedig Putyintól jobbrá váltak, ők pedig a Prigozsin Puty után kerültek börtönbe, vagy kerültek ki a frontra. Szóval ennek, és ugye az elitek körében sincs ilyen elégedetlenség, vagy legalábbis látszólag, tehát nincs annak semmiféle jele, hogy itt valamilyen szervezkedés lenne. Ugye, amit említettem, 23-ban volt. Tehát szerintem ez a hír inkább abban a kategóriába esik, mint amikor 4 évvel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy Vlagyimir Putyin vajon halálosan betege, és mi van az egészségével, és ki
jó, de akkor ott voltak azért felvételek, amik úgy azért nem arról tanúskodtak, hogy minden rendben lenne. Tehát, hogy nem alap nélkül beszélgettünk erről.
Hát Vlagyimir Putyin 70 év feletti, tehát valamilyen egészségügyi gondjai lehetnek ennek a korosztálynak megfelelően, de nem tudjuk, hogy mennyire komolyak ezek az egészségügyi problémák, de arra felépíteni egy elméletet, hogy Vlagyimir Putyin már a halálán van, és mindjárt vezetés csere történik Oroszországban, szerintem az nem volt helyes, mert egyszerűen nem voltunk ilyen tudás, ilyen adatok birtokában, és mégis arról folyt már egy idő után a diskurzus, 2022, nem tudom, mi volt ez, júniusa, júliusa.
Hát igen, pár hónappal a háború után, de akkor felmerült az, hogy esetleg nincs ura, nem ura a helyzetnek.
Ki lehet az alternatíva? Erről beszéltünk, de hát, na, tehát ennek nem, most tehát lehet, hogy tehát egyre inkább biztosan van elégedetlenség a lakosságban a háború 5. évében, hiszen a terheket az ország, tehát Vlagyimir Putyin egyre inkább a lakosságra tereli. Eltűntek a különböző vállalati kedvezmények, felemelték a személyi jövedelemadót, magas az infláció, tartósan magas a hitelkamat, ami ugye nem kedvez az üzleti környezetnek. Tehát nyilván ez a háború 5. évére, ez egy természetes folyamat, hogy a lakosság egyre inkább kezdi megérezni ezt, de nincs meg a feltétele annak, hogy Vlagyimir Putyint elmozdítsák a helyéről. Kitenné ezt a... Tehát a Vlagyimir Putyin körüli politikai elitek mind Vlagyimir Putyinnak köszönhetik a hatalmukat. Mindannyian ugyanabból a közegből jönnek, jellemzően egyébként a 90-es évek az a leningrádi politikai elit, tehát Vlagyimir Putyin is a KGB után ott folytatta a pályafutását Szobcsak adminisztrációjában, Szentpéterváron, és akik körülötte vannak legnagyobb bizalmasai, azok mind abból a korszakból jönnek, vagy esetleg abból a korszakból, amikor ő majd 1999-ben az FSB vezetője lett. Tehát több mint 25-30 éven keresztül vele vannak, ugyanabban a korosztályban vannak, sőt, hát kölcsönösen kockázatos helyzetben vannak, hiszen ha Putyin bukik, akkor ők is buknak vélhetően. Tehát ha rendszerváltás van, akkor őket is elsöpri a rendszerváltás, hiszen ugyanazt a közeget képviselik, ugyanazt a politikát képviselik. Tehát én nem látom egyáltalán annak a jelét, hogy... És nincs kívülről jövő ember, aki... Ugye Navalnyi lehetett volna egy ilyen ember, akire akit a lakosság ismert, aki arca lehetett volna változásoknak. Most ilyen ember nincs, hát akik külföldön, nem hiába próbált visszatérni, vagy hát vissza is tért Navalnyi Oroszországba, mert akik külföldre emigráltak, őket az orosz lakosság nem követi, nem ismer, egymással marakodnak valahol Londonban, vagy Berlinben, ugye Hodorkovszki, vagy a Navalnyi féle szervezetnek a tisztviselői, akik uniós forrásokra pályáznak, és egymás között próbálják elosztani forrásokat. Tehát nincs olyan ember, aki ezt véghez vihetné. De ez nem azt jelenti, bocsánat, és fontos hangsúlyozni, ez nem azt jelenti, hogy ez nem történhet meg, hiszen...
Csak nincs most valószínűség ennek.
Nincs, a valószínűség ez nagyon csekély. Tehát valahogy az októberi fordulat is megtörtént 1917-ben, meg 18-ban, lemondott a cár, majd 18-ban, hogy a forradalom elsöpörte az egész rendszert. Erre a kortársak nem feltétlenül számítottak, tehát a Szovjetunió összeomlását senki se várta, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem történhet meg, de valahol a valószínűségi skálán valami nagyon alacsony szintre tenném ezt.
Hát meg azt, igen, nincs előttem, hogy a tömegek megrohanják a palotát, és kizavarják az uralkodót. Ja.
És az Aurora hajó meg...
Igen, meglő egyet, hogy jelzítsen át, hogy akkor itt a hajnal, drága nevtársak, és akkor lehet menni. Na jó, hát figyeljük természetesen. Minden esetre ezért érdemes volt róla beszélni, mert ezért mégiscsak megjelent a sajtóban, egy kört megért. Nagyon szépen köszönöm, Benderzsenszky Anton, az Okörömös Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a telefonon a túlsó végén. Mi zenélünk egyet, jön egy kis érdekesség, közlekedünk, 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.